Mihályfi Balázs a napembere, és ennek örömére láttad, hogy abban a pillanatban elkezdett esni.
Igen, ahogy kimondtátok, hogy a napemberen kinéztem, és annyi napemberét láttam itt kószálni a szakadó hóban, hogy egyszerűen.
De olyan szépen elkezdett.
Szép, ez most jól néz ki.
Igen, gondolom tart még vagy két percig, vagy aztán átmegy esőbe. De hogy ugye te tiszteletedre, mert még névnapod is van, Isten éltessen sok
szépen,
helyi Balázs.
Köszönöm szépen, és üdvözlöm a hallgatókat.
Annyi mindent kell megbeszélnünk, úgy gondolom.
Ja, Istenem.
Készültél rá?
Ja, nagyon.
Ugye, kezdjük a nagyon jó részével, igen, a te büszkeségeddel, mert hogy gondoltam, hogy nyilván ez egy nagyon fontos dolog, hogy a kislányod az X-faktorban
dobogós lett.
Igen, de hogy amivel engem már nagyon megnevettettetek, hogy az tényleg komoly, hogy egy énekes, egy opera énekes feleséggel ti azt bírtátok mondani, hogy nem tudtátok, hogy ő ilyen jól énekel?
Igen.
Aha, jó. Hol voltatok az elmúlt években?
Mi kint voltunk a nappaliban, ő meg a fürdőszobában, meg a WC-n, és ott tette, amit tett, és énekelt. De mi egyáltalán nem vagyunk elfogultak a gyerekkel, és mi valahol azért mélyen óvjuk is ettől az egész dologtól.
A világtól? Ettől a világtól?
Hát nem a világtól, mert elég okos a csaj, most dicsekedhetnénk.
De úgy értem, hogy ettől a világtól?
Ja, értem, ne, ettől a világtól igen kicsit, de hiszen ebben nőtt föl, tehát ő látja.
Igen.
Apucit meg ugye, aki ismeri a Mihályfi Balázst, az körülbelül tudja, hogy mekkora a szája, és semmi nem tetszik neki, tehát otthon sem vagyok különb, és ott is mindig elmondom a véleményemet. Ha már másnak nem mondhatom el, mert egyre, ahogy öregszem, egyre jobban félek attól, hogy kinyissem a számat, így aztán otthon magyarázom,
igen,
ezeket a
rajta,
dolgokat,
igen.
Így van, ugye, hogy látszik?
Igen.
Jó, tehát, hogy otthon magyarázok, és akkor a leány az meg vagy meghallja, vagy nem, vagy átmegy a fülén, vagy nem, vagy anya, aki tulajdonképpen a gyereket szépen fölhizlalta egy 20 éves koráig, az lefordítja a gyereknek, hogy apa, miről ordibált itt az előbb a konyhában, és akkor megérte, hogy merre hány méter, szumma szummárum, az a lényeg, hogy a gyerek, amitől én megdöbbentem, és közben meg rettenetesen boldog voltam tőle, hogy kijött az első zsűri előtti szereplésről, és kérdeztem, hogy na milyen volt. És a gyerek arca nem tudom milyen színű lett, és a tekintete elhomályosult, és azt mondta, hogy apa, én ezt rettenetesen élveztem. Na, onnantól kezdve azt mondtam, hogy vége, ez abszolút fertőzött.
Így van, elvették.
Innentől kell, igen. Miközben 420 pontja lett az érettségi, tehát elmehetett volna kvázi még agysebésznek is, de őt ugye ez a dolog érdekli, meg egy csomó minden más kreatív történet, úgyhogy még nem lehet tudni, hogy mi lesz belőle, minden esetre most ezt a dolgot rettenetesen.
Oké, de mondd már el ezt nekem, hogy ültetek a tévé előtt, néztetek, és akkor így felhúztad a szemöldököt, hogy jé, hogy ő így tud.
Ja, hogy ő,
Mert utána azt láttam, hogy a büszkeséget határtalan. És ez,
hát de én hogy... zavarba voltam ettől a dologtól. Én attól is zavarba vagyok, ha nekem színpadra kell mennem, meg valakivel nyilvánosan beszélgetek, és művész úrra szólítanak, de én ettől zavarba
vagyok?
Voltam. Nem, biztos vagyok benne, hogy nem, de erről már egyszer egy másik helyen, hasonló helyen beszélgettünk. De most megismételhetem önmagamat, mert ebből sosem elég, mert
hát
a tudás anyja,
igen.
Így van.
Ki kell menned a színpadra?
Hát jó, most értsem mindenki jól, most nem látják ugye a fejemet, tehát hogy én elég szarkasztikus a humorom,
igen,
tehát ahhoz kéne látni, de majd jöjjenek el a színházba, és akkor ott a büfében majd láthatják.
Zsugom, megmutatom.
Igen, rettenetesen. Szóval, hogy mi is volt a kérdés,
hát
a gyerekek
kapcsolatban? Hogy én még mindig ezzel rugózok, hogy ti meglepődtetek, ja,
igen,
azon,
hogy
mennyit tud, hogy egyszer csak megláttad a képernyőn, láttad, hogy mások szerint is sokat tud, és akkor, amikor ott arra fakadt, akkor szembesültél azzal, hogy hát igen, ez nem csak a fürdőszobába való?
Igen. Aha. Igen. Úgyhogy ez, igen. De, szóval mind a
ketten
megvoltunk.
És akkor miért? És hogy álltatok, hogy Jézus?
Hát álltunk tök hülyén, hogy Jézus. De hát igen, nagyjából, hogy Atya Úristen, és ráadásul még, hogy ezt ennyire élvezi. Az látszott rajta, hogy van benne az a fajta exhibíció, ami bennem nincs. Tehát, hogy ő ezt még élvezi, és hogy riszálhatja a kis hátsóját, vagy tehetségesen, vagy tehetségtelenül a színpadon, de ez mindenképpen látszott rajta. És ez, ha nem is töltötte félelemmel, de pici kérdéseket fölvetett bennem. De miután megtörtént ez a nagy áttörés, akkor azt mondtam, hogy Jézus Máriám, de baromi boldog, tehát nagyon élvezi. Hát... Innentől között akkor viszont csinál, ha sírhatnék ott van, meg probléma lesz, meg átvernek, meg meggyaláznak, meg nem tudom, beletaposnak a földbe, így van, akkor gyere hozzánk, ahogy eddig is, sírdogáljál a válunkon, mi meg megvigasztalunk, mert én vagyok az apád, ő meg az anyád, és ez a dolgunk.
De figyelj, nem lehet, hogy ez máshol is megtörtént. Tudom, de minden művész egyébként, a múltkor képzeld el, valakivel voltam egy beszélgetős esten, és akkor arról volt szó, hogy valaki eljön, aki meg akarja nézni, mert színész akar lenni. És ő is azt mondta, úristen, ezt meg azért kinőhetné. Tehát, hogy ti színészek mind úgy vagytok ezzel, hogy mintha ti már tényleg fertőzöttek lennétek, de ne jöjjön ide az, akinek lehetne jobb dolga. És nem gondolod, hogy máshol is vannak mind ezek a pofon lehetőségek?
Ja, de mi, de mindenképpen csak ugye mi a nap mint nap a lelkünkkel dolgozunk, tehát idegrendszerünkkel létezünk, igen. Tehát ott mindenféle baj, meg bántás a sokkal hatványozottabban jelentkezik ugye a lelkünkön. Tehát ezért növesztenek idővel ugye ezek az emberek, főleg a színészek mindenféle, hogy hívják okat, kérgeket magukon, uh-huh. Hogy ebbe ne kelljen belemenni, mert nagyon-nagyon-nagyon sok azt gondolom az emberi csalódás, a szakmairól nem beszélünk, mert ez egy másik történet.
Aha, az, hát az nyilván, és minden szülő meg akarja kímélni ettől
hát,
a gyerekét.
Persze, de hát mondom,
és a showbiznisz ez ugyanez.
Igen, tehát azt gondolom, minden szakmában ez megvan nyilván, és mindenhol zokognak a gyerekek, az anyjuk meg az apjuk vállán. Az egy szerencsés gyerek, mint például az enyém, hogy ilyen családban születik, és most nem magamat akarom fényezni, magamat pláne nem, de a páromat, akivel már 24. éve létezünk együtt, azt borzasztóan tudnám fényezni, mert egy fantasztikus anya, döbbenetes, na, tovább elegült a fényezésből. Jó.
És hol tart most akkor a Luca? Tehát mi van most
hát a Luca
az ő karrierében?
Most ott tart, hogy mindenféle zenei producerek hívják, és akkor órákig dolgoznak stúdiókban, és találnak ki zenéket, meg próbálnak szövegeket csinálni rá, és hát egy óriási dolog történt, szerintem most már beszélhetek róla, mert nyilvános, hogy megjelent a Luca dala, amit közösen megcsináltak a Manuellel, az tegnap fölkerültem valamelyik megosztóra, ahol hát én ugye Leány az már valami cségeneráció, én meg valami ős generáció, tehát én ezeket nem nagyon tudom. A Manuelt azt tudom, hogy kicsoda, és hát ő a saját műfajában egy óriási nagy sztár. És már az X-faktor alatt már fölvették a kapcsolatot, és nagyon imádta a Lucát, és most lesz egy 18 koncertből álló koncert sorozata, azt hiszem április végéig, és ígérte a Lucának, hogy akkor majd hívja. És úgy tűnik, hogy ma mennek az első koncertre, és ott a közös számukat közösen éneklik. Azt nem tudom, hogy a további 18-ra is elhívja, de nagy valószínűséggel, tehát tulajdonképpen
de hát
a Manuelle koncertezik. Hát ma egy igen, és hát a csaj az tegnap teljesen kész volt.
És apuka, anyuka megy?
Dehogy megy. Hát
nem nézitek meg?
Hát láttuk majd, ha úgy alakul, akkor elmegyünk, de ez szakma, tehát mi tudjuk, hogy akkor nem kell ott lenni.
Ezt akartam kérdezni, tehát lehet, hogy arról van szó, hogy
hát
most ezt...
Persze. Rajongók vagy, mert nem tudom, de mi meg színpadon dolgozunk x éve, tehát tudjuk, hogy ez egy marhaság, nem kell ott lenni. Majd később.
Értem. Ja. Na jó, akkor most figyelj, kanyarodjunk vissza arra, hogy te igazából nem is annyira színésznek indultál.
Hát, hogy minek indultam, azt nem lehet tudni, mert már az indulásnál nem derült ki, hogy mi lesz ebből. Hát így alakult.
De hogy tudott ez így alakulni?
Hát úgy, hogy családilag én nem nagyon kaptam.
Más pálya, mit nem kaptál?
Hát nem figyelmet. Támogatást. Hát figyelmet, meg odafigyelés. Nem, ennek okai vannak, mindegy, ezt már lerakta.
Igen, mert ez valami
igen. Hát azért mennek oda, mert szeretetre vágynak, és azt hiszik, hogy ebben a közegben majd róluk szól minden, is rájuk figyelnek. És aztán idővel rájön mindegyik szerencsétlen, hogy a túróst nem ráfigyelnek, hanem arra a szerepre, amit meg kell formálni, meg a rendezőre. Nem tudom. Szóval, hogy mi egy alkalmazott műfajisták vagyunk, szóval mi nem vagyunk önálló művész. Én azt gondolom, hogy a színház művészet az a rendezőké, a drámaíróké, a dramaturgoké, a zeneszerzőké, még lehetne kicsit kitágítani, de én azt gondolom, hogy a színész a legkevésbé. Ha csak az a színész, egyszer csak nem lesz színházigazgató, vagy nem lesz rendező, és akkor az már lesz az ő műfaja. Én gyakorlatilag a testemmel, meg azzal a képességgel robbadok be a köztudatba, hogy én milyen intenzíven és hitelesen tudok embert ábrázolni, és mondjuk elhiszik, amikor fölmegyek, és megtanult mondatokat mondok el, elhiszi a néző, hogy az itt és most születik meg. Ez nagyon ritkán fordul elő, mert erre nagyon kevés színész képes. Ezért használok egyébként a filmrendezők szerint a civileket.
Mert akkor már...
Ott nem kell játszani. Ott bemegyek és csinál, olyan vagyok, amilyen. A színésztől meg elvárják, hogy mindig már, hogy legyen más, miközben természetesen a színész sem tud más persze. lenni. A saját személyiségén keresztül szűri át azokat a figurákat, amik vannak, hát de akkor van is valami határ. Hitelesnek. Igen, igen, hát erről lehet olvasni néhány... okosabb és elismert fiatal kolléga erről már nyilatkozott, hogy, hogy az egyszínűség az végül is milyen fantasztikusan sok színűség. Most ebben nem akarok belemenni.
De nyugodtan, annyira érdekes nem, dolgokat mondasz, és mindegyiket tudnék
csak
is
felületes, nem vagyok én annyira okos, hogy erről hosszan beszélgessek.
Hát a saját szemszögedből tudsz. Először is mondtál szemszögemből valamit, ami engem azért... késztet így gondolkodásra, mert hogy ugye azt mondtad, hogy a színésznek elhisszük, hogy az ott születik meg, és egyébként nem is az a lényeg, hogy a színész milyen, hanem az, hogy milyen, hogy azt a szerepet hogy hozza le.
Persze. De hát, nem de rám hát, kíváncsiak, a szerepre
de
kíváncsiak.
Nem, figyelj, ezzel viszont muszáj lesz egy kicsit vitatkoznom, mert ha mondjuk vesszük az Őrült nők ketrecét, ugye ott van egy karaktered. Igen. És most én pont mikor jöttem, akkor egy barátnőmmel beszéltem, és mondtam, hogy te jössz hozzám. Uh-huh. És mondta, hogy hát ő így nem fog tudni beazonosítani, mert nem néz tévét, nem. Aha, és akkor mondtam, hogy te mondom, az Őrült nőket láttad. Mondta, hogy ja, igen. És elmondtam a karakteret, rögtön tudta. Aha. Rögtön tudta, hogy kiről beszél, miről beszél, hogy hoztad le, volt erről emléke, véleménye. Uh-huh. És hogyha én egy másik darabban látom a neved, és én tudom, hogy te játszottál abban a darabban, amiben tetszett, ahogy azt csináltad, akkor én már kíváncsi vagyok arra, hogy itt ezt a karaktert hogy hozza. Ezt most civilként, kívülállóként mondom. Érted? Tehát, hogy én arra vagyok kíváncsi, hogy te ezt hogy fogod megcsinálni.
Ja, értem, persze, világos, persze. Tehát, én, igen, abszolút értem, világos. Mindenképpen arra törekszem, hogy bármelyik karakter, amit nekem színházban vagy filmben bárhol adnak a kezembe, az magamon keresztül türemkedjen ki a vászorra, a színpadra, a nem tudom én hova. Ez marha nehéz, mert meg kell tartanom a saját személyiségem. És azt gondolom, igazából a szituációk azok, amitől egy-egy figura vagy karakter más lesz, hiszen a színházban és a filmen is egy sűrítményt látunk. Tehát nem egy élettörténetet kell eljátszani, hanem valami sűrített szituációkat és életszituációkat.
Hát meg azon a szituáción keresztül neked meg kell, tehát kell, hogy legyen bennem egy kép arról az emberről, akit te hozol.
Világos, tehát, de ezzel együtt, hogyha, és az a tehetség meg képesség, hogy ne játszam, hanem belemenjek a dologba, és erre mondják, és ez a nehéz, mert hogy tudom én azt megoldani, hogy nem úgy csinálok, mintha, mert az hazugság lesz, hanem tényleg igazi legyen. Szóval ezzel valaki vagy meg tud küzdeni, és akkor nem hal bele.
Hát gondolom, ez a szakma, nem?
Igen, ez a szakma, de ez marha nehéz.
Ezt
nem lehet tanítani. Ezt, mint igény, földobhatják egy színi iskolába, hogy ez így lenne a jó, de ebbe az irányba való vezetés a nebulóknak az elég gyatra, én azt gondolom. Tehát én jártam egy ilyen iskolába 4 évig, bár ne tettem volna, de ez most egy más kérdés, és most megint nem menjünk bele. Tehát, hogy ez rettenetesen, ahhoz tényleg egy színészpedagógus kell, aki ebbe az irányba tudja az embereket vinni. Mert akkor egyébként látunk felületes színjátszást, rossz színjátszást, hamis színjátszást, és ilyenből van bőven. És az a borzasztó, hogy nekünk, ha valaki szerződésben van, vagy meg akar élni, akkor viszonylag sok szerepet kell vállalni, és a szereplő szerepre meg kéne csinálni. És ez az energia, amit erre fordítunk, ami elhasználja a színészt. Azt, aki ezt komolyan gondolja, hogy igazinak kéne lenni.
Az elhasználja alatt azt érted, hogy amikor szét kell magad aprózni? Tehát amikor
hogy ez iszonyú energia, és ez elfárasztja a szervezetet. Okay. És nincs rá idő, hogy pihenj. Ez nincs Magyarországon erre lehetőség, és nem lehet azt mondani, hogy nem.
Értem. Tehát mert én azt hittem, hogy arról beszélsz, hogy annyira sok felé kell koncentrálni, ugye sok szerep van, nem sok esetben van, hogy valaki egy társulatban van, kap egy szerepet, és azt játsza mondjuk egy hónapban 30-szor, hanem játszol nem tudom hányszor Őrült nők ketrecét, hányszor Agatha Christie-t, nem tudom akármit. Igen. forgatsz, ezt csinálsz, azt csinálsz, tehát az idegrendszerednek, a személyiségednek különböző részeit hozod elő, és azt hittem, hogy ez a prostét,
de nem. Már... Amiről te beszélsz, az egy fizikai fáradtság.
Az egy fizikai,
hogy egyikből a másik bármi, de
mentálisan, meg a mentális az, hogy
Hogy
nem tudsz fél évre elmenni.
Hogy nem tudok elmenni, kicsit pihenni, mert amikor van egyik előadásból a másikba átesem, vagy egyik napról a másikat játszom, az önmagában nem okoz problémát. Az, amit az előadáson csinálok. Az a két óra, az a koncentráció, mert én ilyen vagyok, meg tudom, hogy ez mit jelent. Van, akinek erre nincs szükség, azt mégis elhiszi a néző. Csak én látom közelről a kollégát, és azt mondom, hogy Jézus Máriám. És ez így is sikere van. Csak én rossz helyen szocializálottam, én a Székely Gábor vezette Új Színházban szocializálottam, és ott más volt az alap, amire épített volna a Gábor, ha csak nem megy tönkre annak idején, ugye az Új Színház, és nem röppen szét ez a csapat. És én ezt gondolom színász csinálásnak, ami rohadt nehéz dolog. Tehát ez a tűntyűrüntyű, riszáljuk magunkat, meg kicsit énekeljük, nem tudom, senki ne értse félre, amit most mondok, mert az is egy nagyon nehéz műfaj. Másfajta koncentrációt igénye nyilván, azzal én nem nagyon tudok mit kezdeni, és nem is nagyon érdekel.
Jó, én teljesen értem, amit mondasz, rá is tudnék csatlakozni, hiszen szerintem mindenkinek a szakmájában, vagy minden olyan szakmában, amiben valamilyen módon megmutatja magát az ember, erre vannak rímek. És azért mondom, hogy ezt én is tudnám, de nem engem kérdeznek, és nem ennek van itt a helye, úgyhogy most zenélünk, és aztán jövünk vissza, és folytatjuk. Én egy picit még ebbe belemegyek, illetve abba megyek bele, hogy hogyan lehet ezt kezelni, ezt a részét, hogy tényleg nem azt éljük, mint Hollywoodban, hogy leforgatsz egy filmet, és utána elmehetsz egy kicsit egy-két hónapra valami távoli országba pihenni, hanem utána feltetlen azon kell gondolkodnod, hogy és akkor most hogyan tovább. Na de hát, ezt így szeretjük, nézzük addig a hóesést, nem? Zene, és jövünk vissza Mihály Fi Balázssal.